Jézus Krisztus mondja, keresétek először az Isten országát és annak igazságát, s minden más egyéb megadatik ti néktek, mert tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek. Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, meghódol a mi lelkünk te előtted, édesatyánk, és magasztalunk téged azért, hogy kezedbe tartod testünket, lelkünket, kezedbe tartod ennek az esztendőnek is minden egyes napját, s köszönjük, hogy te nálad van elrejtve az évszakok váltakozása is. Urunk, hálát adunk mindazért, amit véghez viszel, a teremtett világban és a mi életeinkbe, családjainkba is. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy te tedd áldássá a próbatételeinket, te adj erőt a kereszthordozásunkhoz, te adj nekünk józanságot azáltal, hogy hitben építesz és gyarapítasz bennünket. Ó, mennyei édesatyánk, vágyakozunk te eléd jönni, hogy te táplálj bennünket, és hogy te szólj, úgy szólj hozzánk, ahogy nem az emberek beszélnek hozzánk, hanem hatalommal, szeretettel, mint az a szerető mennyei édesatya, aki a javunkat akarja. Hálát adunk neked, édesatyánk, azért, hogy eljöhettünk a csúszós utak ellenére is, és hogy megőrizted lábainkat az eleséstől, és hogy meg akarsz őrizni bennünket a lelki elesésektől is. Kérünk, Urunk, hogy dicsőítsd meg magadat ma is a te igédben, a te szent lelked ereje által. Kérünk, hogy jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be a mi szíveinket teljesen, hogy ne a fájdalmak, gondok uralják, és vegyék el a kedvünket, az életerőnket, Urunk, a mindennapokba, hanem engedd meg, édesatyánk, hogy a te szent lelkednek ereje fakasszon örömöt és békességet, szeretetet és nyugalmat a mi szíveinkbe. Kérünk, édesatyánk, hogy szólj hozzánk igédi szent lelked által, az Úr Jézus nevében. Amen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található, a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszból, és az azt megelőző versekből, így olvasom Istennek igéjét, Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levélnek 6. részéből, a 6. verstől, kezdődően a 21. verssel bezárólag. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Aki pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket, ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. Harcold meg a hitnemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással, sok tanú előtt. Meghagyom neked az Isten színe előtt, aki életet ad mindennek, és Krisztus Jézus színe előtt, aki Poncius Pilátus előtt bizonyságot tett azzal a szép hitvallással, hogy tartsd meg a parancsolatot szeplőtlenül, fedhetetlenül, ami Úrunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Ezt a maga idején megmutatja majd a boldog és egyetlen hatalmasság, a királyok királya és uraknak ura. Övé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott és nem is láthat, övé a tisztelet és az örökké való hatalom. Amen. Azoknak pedig, akik e világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki megélhetésünkre minden bőségesen megad nekünk. A gazdagok tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, adakozzanak szívesen javaikat osszák meg másokkal, gyűjtsenek maguknak jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igazi életet. Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset. Fordulj el a hazug módon, ismeretnek nevezett szentségtelen üres beszédektől és ellenvetésekről, amelyeket egyesek elfogadva eltévejedtek a hittől. A kegyelem veletek. Kedves szeretett testvérek, ennek a világnak nagyon sokféle lehetősége adódik, hogy megmérjük, mi az, ami fontos, mi az, ami igazán szükséges ebbe a látható világba. Egyszer az Úr Jézus is felkereste az egyik írástudó, törvénytudóként, és tudjuk jól, hogy a 10 parancsolatból a hétköznapi élet gyakorlatába sikerült a zsidóságnak 613 törvényt készítenie, gyártania, és nem csoda, hogy az írástudók is és a farizeusok is ebbe a sok törvénybe, és aztán ezeknek a véghezvitelébe, az alkalmazásába belefáradva az Úr Jézustól is csak ezt tudja kérdezni, hogy melyik a legnagyobb, melyik a legfontosabb mindegyik parancsolat közül, melyik a legfontosabb, jó mester. És tudjuk jól, hogy Jézus választ ad, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből, és szeresd a te fele barátodat, mint önmagadat. Hát kedves testvérek, ezért keressük mi az Úr Jézus közelségét, mert hogy mi a fontos, és mi az, ami mellőzhető, egyedül őtőle tudunk útmutatást kapni. Nagyon sokszor azt veszük észre, hogy elözönlenek bennünket a feladatok. Van olyan időszak, amikor még az imádságos csendünkben is csak zakatolnak a gondolataink, mert annyi mindenért és mindenkiért kéne imádkoznunk, hogy ránk terhelődik a mindennapi élet létterhe, és nagyon sokszor csak fulladozunk alatta, és próbáljuk sorrendbe helyre állítani az életünket, hogy mi a fontosabb, mi kevésbé. Általában azt szokták mondani, hogy már úgy 50 fele az ember rájön arra, hogy mi az, ami igazán fontos, és mi az, ami lényegtelen. Boldog az az ember, aki ezt hamarabb már tudja, és csak hálát adhat bárki, aki már aszerint tudja az életét élni, amit az Úr Jézus elénk tár, keressétek először az Isten országát, az legyen az első, az a legfontosabb, és minden más egyéb megadatik majd nektek, mint egy ráadásképpen. Olyan ez, mint egy csodálatos téli bunda, ami a hidegtől, a fagytól meg tudja óvni az embert, és mi mégis egy gombért aggódunk, amit pótolni kéne. Ilyen sokszor a mi mindennapi életünk. Isten mindenről gondot visel, betölti szükségeinket, megadja azt a testi-lelki erőt, ami a mindennapokhoz kell, de mi mégis olyan egészen apró dolgokból tudunk nagyokat készíteni és gyártani, ami aztán nagyon sokszor utólag belátjuk, hogy fontos dolgoktól vonta el a figyelmünket. Nem ilyenek például az aggodalmaink, vagy a szorongásaink, a félelmeink? Utólag mindig rádöbbenünk, hogy Uram, miért is kellett nekem emiatt annyira aggódnom? Miért kellett nekem emiatt annyi lelki erőt belefektetnem egy adott élethelyzetbe, küzdelembe, próbatételbe? Hiszen ha csak rád bíztam volna magamat, és ott hagytam volna nálad az én ügyemet, nem kellett volna ennyit szoronganom és félnem. Vagyis aki az élő Istent felkeresi, és megtalálja vele való közösséget, kedves testvérek, azt az Isten bölcsé fogja tenni. Olyan gyönyörűen mondja, hogy megmutatom az utat, amelyen járnod kell, bölcsé teszlek téged, szemeimmel tanácsolnak. Hát ez a gyönyörű tanácsolás jön elő Pál apostol életéből is, amikor az Isten szent lelke által tanácsolt, Pál apostol az ifjú Timóteust felkarolja, és távol létében is, míg meg nem érkezik hozzá, a szolgálatokba erősíteni kívánja őt, és megpróbálja a fontosságot, a hangsúlyokat a fiatal, elhívott, kiválasztott szolga szívére helyezni. Nagyon röviden ezt a felolvasott ige szakaszt úgy fogalmazhatnánk, foglalhatnánk össze. Került, törekedj. Került azokat az embereket is, azokat a tanításokat, azokat a gondolatokat, amelyek számára Jézus Krisztus nem az első. Került. Került el azokat, akiket egészen más szerelem tölt be. Itt a pénzszerelméről van szó. Bármibe bele tud az ember szerelmesedni. Az óemberünk, az ösztönemberünk bármire vevő, bármire, ami sikert, gazdagságot, valami nagy sikert, eredményt tud adni nekünk. Az ösztönemberünk mindent megragad, beleszerelmesedik abba, hogy milyen jó hivatása van, már milyen rangot ért el, hogy mennyi a jövedelme, hogy hol járt, hogy mit ért el az életbe. És azt mondja a Pál apostol, hogy nem ez a gazdagság az igazi gazdagság. Nem ez a gazdagság az igazi gazdagság, mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Jól értjük, nem a pénz a gond, hanem az, hogy hogyan viszonyulunk hozzá. Hol van a mi kincsünk? Ahol a ti kincsetek, ott lesz a ti szívetek is. És amivel telve van a szív, az szólja majd a száj. Igen, nem csak fizikai törvényszerűségek vannak ebben a világban, hanem nagyon komoly és fontos lelki törvényszerűségek is. Miből áll az én vagyonom? Minden évben be kell adni a politikusoknak vagyonnyilatkozatot, nyilatkozni kell, milyen van, mit szerzett, mit veszített el. Aztán ezen azok az emberek, akik erre ki vannak élezve, hosszú heteket, hónapokat töltenek el ennek az elemzésével, és aztán a lejáratással. Ez nem a mi asztalunk. De eljön majd életünkben az az óra, az a perc, amikor nekünk is megnézi az élő Isten a vagyonnyilatkozatunkat, megnézi a lelkünket. Ugyanis a lelkünkbe, a szívünk hústábláira van felírva mindaz, amiért mi lelkesedünk, amibe bele szerelmesedtünk. A Jelenések könyvében hogyan is feddi, figyelmezteti a gyülekezeteket az Istennek szent lelke. Emlékezz vissza az első szerelemre, arra az első nagy szeretetre, amikor megtértél, hogy hogyan követted az Urat, hogyan lelkesedtél. Térj vissza ehhez az első szeretethez, térj vissza Krisztushoz, mert ő vár téged. Miért kell, hogy az Isten országa keresése legyen az első az életünkbe? Annak idején egy ifjúsági órán az volt a feladat, hogy egy 5 literes üveg edénybe bele kellett pakolni nagyobb kődarabokat, köveket, folyami kavicsot, illetve homokot. És aki nem figyelte meg elég jól a feladatot, az úgy gondolta, hogy először a homokot beleönti, essen túl rajta, és aztán, ahogy éppen zuhan az üveget védelmezve, hát úgy beledobálta a dolgokat. És rájöttek arra ezek az ifjak, hogy hát itt is kell, hogy legyen egy sorrend, először a legnagyobbakat, azok a legfontosabbak, a legelsők, aztán szépen a legkisebbekig, és csak a legvégén öntjük bele a homokot, mert az ki fogja tölteni a réseket, és gyönyörűen belefér minden abba az üvegbe. Hány ember aggódik azért, hogy nem fog beleférni minden az életébe, és rangsorolnak, és kimarad az Isten tisztelet, és kimarad a reggeli imádság, elmarad az ige olvasás. Nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy este jutunk el odáig, hogy na megnyugszom egy kicsit, minden elcsendesedett, elolvasom azt az ígét. Kedves testvérek, olyan az ilyen ember, mint az a katona, aki úgy megy ki a harcmezőre, hogy a fegyverzetét nem vette magához, nem tisztította meg. Reggel a legfontosabb, hogy az első legyen az Isten országa, csak egy ige, de ige nélkül ne induljunk el soha, csak egy rövid fohász, nyitott szívvel, mert Isten nem az imádság hosszát méri, hanem azt, hogy megnyitott lélekkel állok-e az Isten színe elé, hogy ő oda be tudjon vonulni, és be tudja tölteni már a reggeli percekben, órákban az én életemet. Kedves testvérek, oly sokszor rádöbbenünk arra nagy próbatételek idején, hogy Uram, bocsásd meg, hogy ezt mondom, de még így is nehéz. Isten nélkül hogyan lehet hordozni? Igen nélkül hogyan lehet megmaradni? Hol van a ti kincsetek? A szívünknek mi a legdrágább? És meg fogjuk érteni, hogy nem kell, hogy versenyezzen az életünkbe Isten, meg a gyermekünk, meg a házastársunk, meg az unokánk, mert más szeretetet kíván az Isten, és egészen más az a szeretet, amellyel embereket szeretünk. Ezért hát meg tudjuk-e adni Istennek, ami az Istené, és meg tudjuk-e adni ennek a világnak is, a császárnak, ami a császári, ezé a világé. Kedves testvérek, Isten meg tud bennünket segíteni abban, hogy beleférjen mindaz, ami fontos és számít az életünkbe és a lelkünkbe. De hogyan is megy ez végbe? Azt mondja Pál, te pedig Isten embere, kerüld ezeket. Ezeket, akik másért lelkesednek, akiknek más a céljuk. Ellenben törekedj, s olyan gyönyörű fogalmak kerülnek elő. Igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. Amikor az ókori erényeket vizsgálják a filozófusok és az etikusok, nagyon érdekes, hogy éppen ezekkel a fogalmakkal találkozunk. Már az ókori ember is a legfontosabb erények között tartotta számon a szelídséget, a jószívűséget, a szeretetet. Cakó Gábornál is olvashatunk erről, hogy mindazok a fogalmak, mint hogy szépség, jóság, igazság, ezek mind olyan fogalmak, amelyeknek a tartalma csak felülről kapható meg. Itt lent a földi szférában senki nem árulja, senkitől nem tudjuk átvenni. Csak Isten tudja betölteni az ember lelkét szépséggel, békességgel, szeretettel, igazsággal, álhatatossággal. Az álhatatosság fogalma a görögben a hypomoné, ami kifejezetten azt jelenti, hogy kitartás az ellenséges hatásokkal szemben. Milyen sokat mond ez a mai világban is? Kitartás az ellenséges hatásokkal szemben. Nagyon sokszor a kislányomnak az iskolai beszámolóin szoktam elgondolkodni, hogy már 10-12 éves gyermekek milyen játszmákon, milyen megpróbáltatásokon mennek végbe, akár az osztályközösségbe, a tanulmányaikkal kapcsolatban, hogy mennyi minden küzdelem van ott az életükben. Sokféle osztálytársak vannak, sokféle családoknak a nevelése egy osztályon belül, és aztán már ne is vegyük magát az egész iskolát bárhol. Kedves testvérek, harcold meg, azt mondja Pál Timóteusnak, harcold meg a hit nemes harcát, és ebben légy álhatatos. Vagyis legyen kitartásod minden körülmények között, az ellenséges hatásokkal szemben. Mi mit teszünk, amikor az ellenséges hatással szembe találkozunk? Elszomorodunk, megtorpanunk, panaszkodunk, és a lehetőségeket mérjük fel, hogy hogyan kerüljük el. Azt nézzük, hogy hol van a menekülési útvonal. Isten pedig azt kérdezi, hogy mennyi áldást veszítettél már el csak azért, mert nem voltál kitartó, mert nem voltál álhatatos, mert nem maradtál meg abban a próbatételben, hanem feladtad, mert nehéznek bizonyult. Vajon mennyire tudunk mi kitartani a próbatételek idején? Kedves testvérek, amikor Isten olyan családtagokat, olyan élethelyzeteket hoz az életünkbe, amikor nem egy-két hónapig betegek, hanem hosszú éveken át, évtizedeken át, Isten azt kérdezi, tudsz-e hűséges lenni és kitartó, melyik lesz az erősebb, az Istentől kapott erő a szolgálathoz, vagy pedig a félelem? Melyik fog győzni az életünkben? És az életnek még számos más területe van, amely ott tusakodik a szívünkbe, hogy tudunk-e kitartóak lenni az ellenséges hatásokkal szemben. Egy szóval, a körülmények határoznak meg minket, vagy az Istenből táplálkozó hívő ember, aki Istenre néz először, fogja tudni meghatározni a körülményeit, Isten segedelmébe bízva. Az ösztönember a körülményeinek adja meg magát, a hívő ember pedig a körülményeit Istennek adja át, és mindvégig hű marad ahhoz az Úr Jézushoz, aki megmutatta szép hitvallással Poncius Pilátus előtt is, hogy mit jelent a kitartás, az álhatatosság, a hűség, a szeretet, a jóság. És Pál nem kér egyebet Timóteustól csak ennyit. Harcold meg a hitnek ezt a szép nemes harcát. Az atlétikában használták az ókorban ezeket a fogalmakat, a sportversenyeken. Legyél kitartó, harcold meg a feladatot, a meccset, a mérkőzést, legyen az a tiéd, győzzön a jobb. Nem lehet, hogy Istennel ne tudjunk győzni, kedves testvérek, mert ő az egyedüli jó. És aztán, amikor arról van szó, hogy harcold meg a hit nemes harcát, itt a harcnál az a dióke görög szó szerepel, ami azt jelenti, hogy teljes energia bevetéssel folytatott küzdelem. Tehát nem kóstolgatjuk a feladatot, a próbatételt, a küzdelmet, hanem teljes energiabevetéssel, teljes szívből. Mit kért az Úr Jézus, hogyan szeressük mi Istent és a fele barátot? Teljes szívünkkel, nem megosztott szívvel, nem úgy, ahogyan Paul Tillich mondta, hogy hogyan szoktuk mi keresztjének elfogadni az Isten akaratát az életünkbe, hogy be akarjuk engedni Istennek a jó hatásait a mindennapjainkba, de amikor Isten át akarja venni az uralmat, akkor marad a maximum kétharmados többség, vagy még annyi sem. És csodálkozunk azon, hogy elmarad a teljes áldás, mert fél szívvel hogyan lehet a miénk a teljes áldás. Kedves testvérek, ezért Pál buzdítja, erősíti az ifjú Timóteust, és egy nagyon szép himnuszt mond itt el neki, ami már az ószövetségi zsidó népnek is benne volt a liturgiájában. Azt mondja, ezt a maga idejé megmutatja majd a boldog és egyetlen hatalmasság, a királyok királya és uraknak ura, övi egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott és nem is láthat, övé a tisztelet és az örökké való hatalom. Ámen. Úgy beszél Pál Timóteushoz, hogy közben lélek szerint egy elragadtatott, teljes embert igénybe vevő hálaadást mond az Istenről. Nagyon érdekes ezen elgondolkoznunk, hogy szoktunk-e mi a beszélgetéseink során így lélekben elragadtatva az Istenről bizonyságot tenni. Tudjuk-e azt mondani, hogy Istené legyen a dicsőség mindazért, amit most hallok, a te szádból? Hangot tudunk-e adni annak, hogy nekünk ki az első, hogy ki a legfontosabb? Akkor is, hogyha olyan emberekkel beszélgetünk, akiknek talán még a lelki kincseit nem ismerjük igazán, hogy mi a legfontosabb nekik. Pál minden esetre Timóteusnak a lelkére helyezi. Ne tévesszenek meg téged az e világ szemébe gazdag emberek, mert a gazdagság mulandó. És nagy baj az, amikor egy ember csak ebben az életben tud reménykedni, és csak abban, ami pénzbe, teljesítménybe mérhető. Az a nagy baj, amikor a gazdag ember úgy gondolja, hogy a gazdagságát ő megérdemelte. Azért az övé, mert megérdemelte. S azt mondja Pál apostol, hogy gőgössé teszi ez az embert. A ókori görög szövegekben, nem csak a Bibliában, hanem azokban a szövegekben, ahol ugye az erényeket és a lelki életet próbálják tudományos módon vizsgálat alá vonni, egy szinten említik a gőgöt a sötétséggel. Nagyon érdekes. A gőgös ember sötétben jár, vagyis a Biblia ezt úgy mondja, hogy elvakult. És nem véletlen, hogy maga a sátának a jellemzésekor is arról hallunk, hogy gőgös és felfuvalkodott. Mert úgy gondolja, hogy mindaz, ami az övé, az neki jár. Pál ezért azt mondja, mit van, amit ne kaptál volna. Mezítelenül születtünk erre a világra, és mezítelenül is üres kézzel távozunk erről a világról. Mit van, akkor, amikor innen távozol, ne veszíts szem elől majd azt az időpontot, ne elégedj meg a mával, a ma kincseivel, amelyeket a moly megemészti meg a rozsda, és a tolvajok ellophatják. Gondolj arra a percre, hogy amikor majd indulnod kell, és nem tudod, mikor jön el ez a perc, gondolj arra, hogy akkor mid lesz, amit vinni tudsz majd az Úr elé. Ez az igazi gazdagság, kedves testvérek, amit Istentől kapunk, mennyei világából, az Isten országából, ebbe a látható világba, a lelkünkbe. És ez a kincs nem megvásárolható, az örök élet, mert ez a nagy kincs, ezt nem lehet kiérdemelni, ezért nem lehet elég pönitenciát tenni és mondani, ez Jézus Krisztus az ő váltság halálával szerezte meg, mindazoknak, akik ezért a kincsért lelkesednek, akik Krisztusért élnek, és úgy döntöttek, hogy bár a látható világban élnek, és fontosak a látható dolgok, Isten alkotása, de nem lehet ezt a világot üres szívvel megszelidíteni, annak örvendeni, és aztán nyugodt lélekkel a szemünket lecsukni. Üres szívvel nem megy. Az be kell tölteni. Éppen ezért Pál apostol Timóteus lelkére helyezi, Timóteus néven is szólítja őt, nyomatékosítja a mondani valóját, őrizd meg a rád bízott kincset. Kedves testvérek, Pál apostol megemlíti Timóteusnak is a szép hitvallás tételét, vannak, akik itt az ő szolgálatba való felszentelésére gondolnak, de a legtöbb ige magyarázó abban ért egyet, hogy itt Timóteusnak a felnőtt konfirmációjáról lehet szó, amikor sok tanú előtt szép hitvallással vallást tett az örök élet ajándékáról, amit ő is elnyert Jézus Krisztusban. És azt mondja Pál, hogy ezt a drága kincsedet ne add oda földi múló dolgokért, ne cseréld le e világi kincsekre, őrizd meg a te kincsedet. Kedves testvérek, Isten helyezze szívünkre a mindenkori konfirmandusainkat. Legyenek azok gyermekek, ifjak, felnőttek, régi konfirmálók, vagy a most készülők, Imádkozzunk értük, hogy Isten erősítse meg az életükbe ezt a kincset, az örök élet ajándékát, s hogy felismerjék, hogy nincsennél nagyobb kincs, mint amikor az életünket az Úr Jézus kezébe tesszük le, és biztos kézbe tudhatjuk magunkat, mert Jézus elment a legvégsőkig értünk, a Golgota keresztjéig, ahol magára vette minden bűnös szennyes ruhánkat, mert úgy szeretett. Ne toljuk el a kincset nyújtó kezet, hanem minden nap gondoljunk bele, hogy milyen kincsem van is nekem, mi az a kincs, mi az a gazdagság, ami az enyém, s amikor elszorul az ember szíve, mert ha szegény az ember, akkor gazdagság után vágyódik, ha gazdag az ember, akkor a gazdagsága miatt aggodalmaskodik. Mondhatnánk azt, hogy soha nem jó se így, se úgy. Éppen ezért mondja Pál apostol, hogy nagy a megelégedettség elvett Isten félelem, a kegyesség. Éppen ezt hangsúlyozza, valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. Hát kedves testvérek, a kegyesség nem fog meggazdagodáshoz vezetni. Pál azt tanítja, hogy maga a kegyesség a haszon, az a nyereség, amikor Isten országának minden kincsét a magaménak tudhatom. Isten áldjon meg bennünket kincskeresésünkben, mert a földi élet erről szól. Áldjon meg bennünket örömmel, rátalálással, ne a bolond gazdag útját válasszuk, aki csupán a mának él, kárpe diem, egyél így áll én lelkem, ne törődj semmivel se, hanem válasszuk azt az életutat, amit Krisztus választott, hogy sokakat nyerjen meg az Isten országának. Így végül Szikszai Béninek a versét szeretném felolvasni, minek az a címe, hogy teremni végig. Nem akarok korhadó fa lenni, száradó ágakkal gyümölcstelen. Teremni vágyom, megszakítás nélkül, szüntelen. Imádkozni végig, futni kitartón, és merészen a célig. Nem topogni tehetetlen, körben járni, mindig csak várni, 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 míg valaki koldus garas dug a zsebembe. Gazdagon szeretném végigjárni az utat, telemarokkal osztogatni, soha nem fosztogatni, de mindig adni, adni, amíg az áldozatba majd szívem megszakad, s az ég befogad. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, leborulunk te előtted, és kérünk mindenek előtt, édesatyánk, hogy bocsáss meg nekünk, amikor ennek a világnak oly könnyen szerte foszló fényeit, gazdagságát keressük, kutatjuk, hogy hogyan lehet a miénk. Kérünk, édesatyánk, hogy bocsáss meg nekünk, amikor nem gondolunk bele abba, hogy nekünk a szívünkben kell a gazdagságot megtalálni, megkeresni. Surunk, miközben maga az Úr Jézus tanít bennünket arra, hogy bátran merjünk kérni, még a mindennapi kenyeret is. Urunk, adj nekünk alázatos szívet, hogy ahogy ajánlod, valóban azt tudjuk kérni, a mindennapit, nem a jövő hónapit, nem az eljövendő 10 évre valót, hanem hogy tudjuk magunkat rábízni gondviselő szeretetedre, kegyelmedre, a mindennapi kegyelemre. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked azért, hogy minden szükségünket betöltöd oly módon, ahogyan arra szükségünk van, és hogy sohasem késtél el az életünkbe, mindig időben is pontosan jött a kegyelem, a szeretet, a segítség, a segítők. Szeretnénk hálákat adni neked, édesatyánk, azért, hogy kincset kaphattunk és kaphatunk tőled ezen az estén is, az örök életet. Kérünk, édesatyánk, hogy nyisd meg a mi szíveinket, te oss bele a lelkünkbe a sóvárgást, a te országodnak keresése és megtalálása után, s engedd meg, édesatyánk, hogy minden nap tudjunk így keresni téged, hogy meggazdagodhassunk reggelről reggelre, napról napra te kegyelmedből. Szeretnénk könyörögni, Urunk, a szegényekért, a hajléktalanokért, a nélkülözőkért. Szeretnénk eléd hozni, Urunk, az ő megtört, megroppant egzisztenciájukat, megroppant lelküket, lelki állapotukat. Kérünk, édesatyánk, hogy te emeld fel az ő gondolataikat, lelküket a mélységből, hiszen sokuknak nem jelentene megoldást a nagy gazdagság, hiszen előbb a lelküknek kell meggazdagodni, megerősödni, hogy a körülményeik is felemelkedhessenek. De ugyanígy könyörgünk, édesatyánk, a gazdagokért is, akik sokszor mindent félre téve a cél irányába futnak, hogy mindent megszerezzenek és megragadjanak. Drága mennyei édesatyán, kérünk, hogy adjál helyes viszonyt mindnyájunknak a szívébe, a pénzhez, az anyagi javakhoz, hogy meg tudjuk becsülni, hogy hálát tudjunk adni érte, hogy ne resteljük, amikor törekszünk a jóra, hogy azzal másoknak is tudjunk segíteni, de add a szívünkbe, Urunk, a megelégedettséget. Azt, Urunk, hogy te látsz el bennünket végső fokon. Te látod el az életünket gondoskodó, megváltó erőddel, ahogyan életünket egyengeted. Engedd meg, Urunk, hogy a te kezedre tudjuk bízni magunkat ezen az estén is. Magasztalunk, Urunk, igédért, s azért, hogy bővölködő, gazdagodó életet szántál nekünk. Engedd meg, hogy ne feledjük el soha, hogy a mi Istenünk a gazdag Isten, akkor nem lehetünk szegények, amikor mi az ő kiválasztottjai, elhívottjai vagyunk. Engedd meg, édesatyánk, hogy hitbe, szeretetbe, álhatatosságba tudjuk megharcolni életünk nemes harcát, a hit harcát. Adj nekünk ehhez kitartást, élő hitet, és adj nekünk imádságos szívet és ígét. Szeretnénk eléd hozni, Urunk, a betegeket, a gyászolókat, s mindazokat, akik már az élet halál völgyében járnak, annak ösvényéhez érkeznek el. Te segítsd, Urunk, az átszállást, és te adj, Urunk, erőt mindazoknak, akik itt maradnak árván. Mennyei édesatyán, kérünk, hogy áld meg a mi életeinket, hadd tudjunk örvendezni annak a gazdagságnak, amit nekünk akarsz ajándékozni. Jövel, Urunk Jézus, megnyitjuk a mi szíveinket, s várunk téged, Szentlélek, Úristen, hogy közöld velünk a te szeretetedet. Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.